Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, Istenek szent igéjét, amit megírva találunk Pál apostolnak a Kolossiakhoz írott levelében, a második fejezet 12. versétől a 15. versig a következőképpen. A keresztségben Krisztussal együtt eltemettek benneteket, és Krisztussal együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül. És titeket is, akik halottak voltatok vétkeitek és a bűnös emberi alaptermészet miatt, Krisztussal együtt életre keltett, megbocsátva nekünk minden vétkünket. Eltörölte a követelésével minket terhelő adós levelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, oda szegezve a keresztfára. Lefegyverezte az ellenséges fejedelmeket és hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvérek, ahogy már ezt jeleztem, Isten sötétségből világosságra hív, keresztség által megtérésre. Ez a vasárnapnak a jellege, a fő üzenete. Ehhez kapcsolódik ennek a mai igének a tartalma, üzenete, mondani valója, hogy a keresztségünket gondoljuk át, és újra értelmezzük, ha talán kezd ez a fogalom, ez az esemény az életünkben elfakulni. Isten a bűneset után is azóta is folyamatosan hívja az embert. Ezért ezeknek a szent háromsági vasárnapoknak az alaphangja ez, hogy Isten hív bennünket. Isten magához akar bennünket hívni. Minden Ádámot és minden Évát hív egy életen át, legyen bármilyen névre is keresztelve a keresztény keresztségben, vagy a pogány névadón, függetlenül attól, hogy kicsoda, micsoda, Isten hívja az embert bármilyen földrészen, bármilyen vallásban, bármilyen korban is él. Isten a sötét hatalom fogságából akar kihívni bennünket. A világosságra, a halálra ítélt állapotból az örök életre. Ez egy nagyon fontos üzenet, gondolom, hogy az életünk legfontosabb kérdése, hogy mire is jutunk majd a végén. A mai igében megfordul a sorrend, és Krisztus által fordulhat meg a sorrend, hogy ő a halálból hív bennünket az életre. Sokan az életüket úgy tervezik, hogy hát van az élet, és aztán majd a halál, és aztán a többi pedig majd kiderül, vagy pedig nem érdekes. Nagyon fontos dolog, tehát a mai ige üzenete, hogy Krisztusban megfordul a sorrend, Isten hív bennünket, hogy ez valóban meg is valósuljon. A gyermekkeresség is meghívás, Isten hívásának az egyik formája. Tulajdonképpen lehet arról vitatkozni, és különböző protestáns vagy egyéb felekezetek között megy is erről a vita, hogy van-e jelentősége a keresztségnek, a gyermekkerességnek, hiszen az a gyermek még nem tudja, hogy mi történik velem. Éppen ez benne a lényeg, hogy a gyermek, amikor még semmit nem tud tenni az üdvösségért, Isten már akkor megszólítja. A hívás már akkor elhangzik, amikor azt még én nem igazán tudom felfogni az értelmemmel. De Isten hívása el kell, hogy jusson ahhoz a növekvő gyermekhez, és éppen ezért van felelőssége a szülőknek és a keresztszülőknek, hogy ezt a hívást, ezt újra és újra megerősítsék, és eljusson a gyermek a konfirmációhoz, ahhoz a helyzethez, ahhoz az állapothoz, amikor már ő maga válaszolhat erre a hívásra. A hívás tehát válaszra vár, az Isten hívása válaszra vár mindnyájunk életében. A gyermekkeresség az Isten megelőző szeretetével hív bennünket az Úrhoz, ezt nyilván minden gyermeknek, aki megkapta a keresztséget, komolyan kell venni, ezért adjuk a keresztelési emléklapot, hogy emlékeztessünk, ezért hívjuk aztán az egyház, a gyülekezet részéről a gyermekeket, évről évre, hittalórára és aztán a konfirmációra, hogy a hívásra választathasson a gyermek. Pál apostol felnőtt korban hallotta meg a hívást, mert ilyen is van, hogy valaki nem részesült a gyermekkerességben, vagy ha részesült is valamilyen elhívásban, az már értékét, értelmét vesztette. Pál apostol az apostolok cselekedetei szerint a hívás után keresztelkedett meg, így halljuk ezt. Anániás mondja Saulnak: Atyám fia Saul, az Úr küldött engem, az a Jézus, aki megjelent neked az úton, és azért küldött, hogy újra láss és megtelj Szentlélekkel. És egyszerre, mintha pikkelyek estek volna le Pál Saul szeméről, újra látott, azután felkelt, és megkeresztelkedett. Tehát itt a hívásra válaszként keresztelkedik meg ugye, az apostol, a későbbi apostol. Krisztussal meghalt, feltámadt, megvakult, és újra látott. Valami nagy irányváltás történt az életében. Ez a megtérés keressége. A megtérés keressége, amit keresztelő János hirdet meg. Még az evangélium elején, és így lesz a zsidó farizeus Saulból keresztjén Pál apostol. Minden megváltozik az életében, még az etnikai hovatartozása is valamilyen értelemben, hiszen ő magát a pogányok apostolának mondja, tehát ilyen értelemben valami teljesen gyökeres, hát irányváltás történt az életében. Megtérés keressége. A kerességnek az a formája, az az értelmezése, amelyik az irányváltásra, a megtérésre alapoz. Arra, hogy ne a halál, ne az életből a halál felé tartsunk, hanem a halálból az élet felé, ahogyan Isten hív bennünket, a sötétségből a világosságra. Kedves testvéreim, így vagy úgy, akár gyermekkerességgel kezdődően, vagy pedig a felnőtt keresség, a megtérés kerességének a tudatos vállalásával meg kell történnie ennek. És mindenképpen válaszolnunk kell az Isten hívására, a keresség fontos, elengedhetetlen, mint tartalmi, lényegi esemény, és mint formai esemény is. Formadat esserei, mondja a latin közmondás, a forma adja a dolgok létezését, tehát valamilyen formába kell önteni a hitünket. Az egyházban kialakultak bizonyos formák, az, hogy gyermeket keresztelünk, az, hogy a keresztelést keresztelő kultnál végezzük, vagy éppen a baptisták bemerítéssel és felnőttkorban, ez egy forma, nem ez a lényeg. De mégis kell, hogy legyen valami forma, mert a teljes formátlanság, szabadosság az aztán valamilyen diffúz élethez vezet, szükségünk van ezekre a külsőségekre, mert így rendelte a mi Urunk, tudva, hogy nekünk, embereknek, bár jobb, ha nem látásban, hanem hitben élünk, mégiscsak fontos a látás, mégiscsak fontos, hogy a mindennapi dolgokban is át tudjuk élni a hitünk titkát és valóságát. Kedves testvéreim, tehát a megtérés keressége a halálból az életre vezet bennünket. Krisztusban, ahogy már említettem, megfordul a sorrend, meghal az óember, beszél erről itt Pál apostol is, és feltámad az új ember, és kezdetét veszi az elmúlhatatlan élet, itt és most. Nem majd egyszer a távoli jövőben, hanem itt és most. Az az élet, amely után már nem következik halál. Így mondja a Szentírás, hogy örök élet, elmúlhatatlan élet, ez veszi kezdetét. A másik, amit itt meg kell említenünk, hogy a keresztvíz Krisztussal az életvíze. Krisztus által az életvíze. Ő az, aki ugye fölkínálja a lombsátor ünnepen a zsidó ünneplő tömegnek az életvizét. Aki szomjózik, jöjjön én hozzám és igyék. És az életvizét adja, amely az igazi királyvíz, hadd mondjam így. Tudjuk jól, hogy a királyvíz, ha jól tudom, a sósavnak és a salétrom savnak az elegye, amely mindent old, minden anyagot föl tud oldani. A legmakacsabb bűn foltot is leoldja az a királyvíz, amit az Úr Jézus ígér és ajánl föl. Ugyanakkor, hogy tovább vigyem ezt a szójátékot, ez a vízválasztó is ugyanakkor az ember életében. A Golgota hegye, ugye tudjuk, hogy a vízválasztó az általában egy hegyvonulat, amelyiknek az egyik oldaláról, az egyik irányba, a másik oldaláról, a másik irányba folynak le a vizek, és hát a folyó rendszerek akkor ennek megfelelően külön alakulnak. Vízválasztó a Golgota hegye, amely egy világos választó vonat jelent a bűnös élet, az óember és az új ember életek között. És megint csak mondom, megfordul a sorrend, előbb a halál, és azután az elmúlhatatlan élet. Pál nem csak átéli ezt, hanem értelmezi is. Továbbadja az utókor számára. Sokat beszél erről a római levélben is, más leveleiben is. A kereségnek, ezt a megtérés kereségnek az értelmét akarja megvilágítani. Ha megnézzük az eredeti szót, ugye itt a görög baptizma szó jelentése bemerítést jelent, de Pál a golgotai kereszttel hozza összefüggésbe. Tudnék, nem a bemerítésen, vagy a leöntésen, vagy a keresztrajzoláson, a keresztségnek különféle formái vannak, és hát az életkori összefüggésen van a hangsúly, hanem az isteni cselekvés által lesz a keresztség, vagy a bemerítés az, amivé lennie kell. Az emberi cselekvésnek megvan a helye és a módja, az a forma, de a tartalmat az Isten adja. Amikor keresztelünk, a kereszten kapott kegyelmet applikáljuk egy személyre, alkalmazzuk egy bizonyos személyre. A bűnbocsánat evangéliumot teszi lehetővé a megtérés kereségét. Most egy csomó olyan szót használtam, ami talán nekünk a teológiai zsargonban ugye magától értetődő, de mit jelent ez a bűnbocsánat evangéliuma? Hát az az örömhír, hogy van szabadulás. Van szabadulás, hogy nem marad rajtunk a bűnünk terhe, aminek ugye az isteni átok következtében a végeredménye a halál, a szenvedés az életben és a halál, ahogy ez elhangzott a bűnesetkor. A bűn bocsánat evangélium az, hogy van lehetőség ebből szabadulni. És hogyha van lehetőség, akkor a másik oldalt mi tesszük hozzá? A megtérés kerességét, vagyis az, hogy megtérünk, odatérünk ehhez, elfogadjuk ezt. Hiába találnák fel a rák gyógyszerét, hogy annak az embernek a számára nem jelentene semmit, aki ezt nem veszi igénybe. Ma is sokszor van ugye erről szó, hogy sok minden betegségre már lenne megoldás, a szűrővizsgálat előre ugye hát felderíteni a bajt, és még időben lehetne orvosolni, de érdekes vagy különös módon az emberek nagy százalékban nem vesznek részt ezeken, nem igénylik. Ez a problémája a mi keresztény életünknek is, hogy Isten felajánlja az ő kegyelmét, és talán el is indulunk ezen az úton, a keresség megtörténik, a gyermekkeresség, de aztán nem jön az a mozzanat, amikor mi ezt a kegyelmet, ezt a bűnbocsánatot személyre szabottan át is vesszük. Pál apostol tehát megpróbálja ezt értelmezni egy másik képpel is, amikor az eltörölt és a fára szegezett, keresztfára szegezett adós levélről beszél. Tudnék, itt nem egyszerűen csak arról van szó, hogy van valamiféle véletlen sötétség, valami véletlen rossz állapot, amiben az ember belekerült, hanem ott van mögötte a sötétség hatalma, ott van mögötte a sátán, az ellenségünk. A mesék ördöge egy ostoba alak legtöbbször, akit a mese szerint, ugye gyerekek is biztos ismeritek azt a mesét, hogy szedi rá az ördögöt a paraszt bácsi, amikor a répát aratja, akkor az ördögnek azt mondja, hogy hát a levél a fontos, és akkor az ördög elviszi a levelet, és ő meg kiszedi a földből a répát. Amikor pedig a búzát aratja, akkor pedig ugye éppen fordítva mondja, és az ördögöt rá lehet szedni, és rágódik a búzának a gyökerén, ami, hát ugye, ami nem jó. Nos, a mesék ördöge az lehet, hogy ilyen, de a létező gonosz az nem ilyen. A létező gonosz, a sátán nagyon jól tudja, hogy hogy akit ő el tud csábítani, az az övé. Akit ő meg tud téveszteni, azt ő viheti a pokolba, szó szerint. Gondoljunk csak, valamikor sok-sok évvel ezelőtt, idősebbek még emlékeznek rá, volt a tévében a Jogi Esetek című sorozat, és többféle téma jött elő, többek között a téma előjött, hogyha valaki kilép egy házasságból, és az új házasságba belépve egy jogi kényszerpályára kerül, az új társ is jogot formálhat a vagyonra egy bizonyos idő után, most nem részletezem ezt, csak a lényeg az, hogy ha beengedjük ilyen új társként a sátánt az életünkbe, akkor jogot formálhat az életünknek bizonyos részére, illetve egyre több, egyre nagyobb részére. És ő be is hajtja ezt a jussát. Sátán a vádoló. Ő igazat mond, amikor szemünkbe mondja a bűneinket, amikor azt mondja, hogy te tartozol nekem ezzel, te tartozol nekem az életeddel, mert te megtagadtad Krisztust, mert te elindultál ezen az úton, mert te elfelejtetted már régen a keresztségedet, mert téged abszolút nem érdekel az, hogy mi történik mondjuk a templomban, sokkal inkább érdekel az, hogy mi történik a világban, hogy áll a gazdasági helyzet, hogy szerezhetsz hasznot, és így tovább. Nos, kedves testvéreim, igen, a sátánnál is fontos a sorrend. Ő először valami szirén hangon megtéveszt, aztán vádol. Először ígér valamit, aztán vádol, mindent elvesz. A nagy akciót meghirdeti, de a lényeget elrejti, a kisbetűs lábjegyzetekben, ahogy ez szokott lenni a különféle szerződésekben, kihasználja megkísérthető voltunkat. És ahogy Jakab apostol írja, mindenkit a saját kívánsága vonza, és ettől csalogatva esik kísértésbe, azután a kívánság megfogalma bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Így jutunk el az élettől a halálig, írja Jakab. Jézus viszont mit csinál? Pál apostol mai igéje szerint elnémítja a követelőt, és lefegyverzi az ellenséget. Hogyan? Az adós levelet keresztre szegezve, vérével egyenlítette ki a tartozást. A kiukasztott, érvénytelen dokumentum, ugye, amit már egyszer kiukasztanak, vagy letépik a sarkát, vagy valamilyen formában érvénytelenítenek, azt már nem lehet felhasználni semmilyen jogi esetben. A kereszten megtörtént az ellenségünk nyilvános megszégyenítése és lefegyverzése, ahogy olvastuk az igében. Ez nagyon fontos, ez a nyilvános megszégyenítés. Nem valahol egy ilyen zsebszerződés formájában, úgy mondjam, hanem mindenki számára világosan, nyilvánvalóan szégyenítette meg, fegyverezte le az ellenséget, ami urunk a Golgotai kereszten. Megint csak az idősebbek talán még emlékeznek rá, hogy 1990 táján lefegyverezték a munkás őrséget. Nem volt egy könnyű feladat, nagyon ragaszkodtak a fegyverükhöz ezek a kedves elvtársak. A nyilvánosság előtt világossá vált, hogy nem a munkásságot őrzik, hogy a nevük az egy hazug név. Épp ellenkezőleg a munkásságtól védték azt az elitet, amelyik hát joggal félt, a tulajdonképpeni rabtartókat védték a munkásoktól. Nyilvánosságra kellett hozni ezt, meg kellett látni a nagy nyilvánosságnak, hogy ez a valóság, erről van szó. A lefegyverzés ereje ebben a nyilvánosságban van. És a másik oldalról is, ugye Dávid mondja a 32. Zsoltárban, amíg eltitkoltam a bűnömet, addig minden csontom fájt és minden bajom volt, amikor elhatároztam, hogy megvallom a bűnömet, akkor levetted rólam a bűn terhét, és megszabadultam. Amíg bujkálok a bűneimmel, addig nincs szabadulás tőlük. Ha föladom magam, föladom a rabtartómat is. Ez számomra szabadulás, neki viszont pusztulás. Meg a testvérek, sok mindent lehetne még mondani. Erősítsük meg a keresztségünket. Erősítsük meg a elhivatásunkat. Erősítsük meg a Krisztushoz való tartozásunkat ezen a mai Isten tiszteleten, és újra és újra tegyük ezt, és éljünk azzal a lehetőséggel, amire az Isten tisztelet hátralevő részében hívjuk a testvéreket, hogy az úrvacsora közösségében megvalva a bűneinket, megszabaduljunk rabtartónktól, aki mindig behajtja rajtunk a tartozásunkat, ami fölhalmoztunk nála, de Krisztusnál szabadság vár bennünket. Imádkozzunk. Jöjj, várva várlak téged, te tölts meg erőddel, mert szennyet, vádat, vétket szent erőd söpör el. Tedd tisztává szívem, hogy életem is áldjon, és szolgálatban járjon, mint halálig híven. Amen.